Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ma van a nagy nap, és egy bizonyos szemszögből örvendek is, hogy ja, végre ezen is túlesünk. Nem a diványbeszélgetés, ez a kellemes és a nyugodt része az egésznek, hanem ma Nvidia-nak kijönnek a számai, és ez több szemszögből nagyon-nagyon mozgatja a kedélyeket, a piacokat. Csak ha megnézzük a tegnap, így napközben napi kilengésekve 6%-kal csökkent vissza egy vállalatnak az árfolyama, és ez azt jelentette számokba, megnézve, hogy 112 milliárd dollár tőzsdei kapitalizáció csak egy nap úgy eltűnt. A jó ebbe az ugye, hogy ez a tőzsdei kapitalizáció azelőtt sem volt itt, mert csak papíron egy árfolyam, tehát ezért az is, hogy eltűnt, ez is egy vicces kijelentés, mert nem tűnt el, mert nem is volt itt. Supermicrocomputer, ugye, ami a háttérben megjelent ugyanúgy a csúcs szintről több mint 20 milliárd dollár tőzsdei kapitalizációt engedett vissza. És ez lényeges lesz a mai szám bejelentése, mert ezt látjuk, hogy ami fantázia oldaláról beépülhet a tőzsdébe, a tőkepiacba, az nagyon kemény tud ilyen napokon lenni, mert a tényekre kíváncsi a tőzsde, és már a tegnap is lehetett látni, hogy olyan vállalatok, amelyiknek nem sikerül teljesíteni a számokat, az elvárást, az ja, nagyon hamar megy is nyaklevesse haza, és akár mínusz 10-15%-os korrekciók azonnal megjelennek. Az Nvidia körül megint kiszivárgott egy olyan téma is, és ebből lehet látni, hogy mikor fantáziára és vízióra vannak felépítve fejlődések, akkor ilyen kiszivárgó hírek is mozgathatják a piacot. A SoftBank ugye egy lényeges szereplő az egész chip szektor és a KI, mesterséges intelligencia modellek mögött, és hogy állítólag SoftBank azon gondolkozik, azt a modellt szeretné felállítani. Persze ez hozzapasszol ahhoz az aktuális hangulathoz, hogy csak egy szó, ezt a tegnap is ugye szóba hoztam, hogy úgy tűnik, mintha most a mesterséges intelligencia az álgyógyító, minden gyógyító válasz lenne minden problémára, és ezt a hangulatot gondolja, hogy SoftBank ki tudja használni azzal, hogy 100 milliárd dollárt szeretne összeszedni, lábra állítani, hogy ezzel egy úgynevezett mesterséges intelligencia chip powerhouse, egy konkurenciát hozzon létre Nvidia-hoz. És pillanatnyilag SoftBank körülbelül 41 milliárd cash-en ül, amin gondolkozik, hogy ez hova, milyen formába ARM. Ugye még mindig 90%-ban a SoftBank tulajdonában van, tehát nekik érdekük ezt a hype-ot pillanatnyilag lovagolni, főleg addig, amíg majd márciusban ugye meg lesz az ARM részvényeknél. Lejár az idő, ameddig SoftBank is és más főtulajdonos is nem adhat el részvényeket, tehát pillanatnyilag semmi érdekük nincs lehűteni ezt a hype-ot, ami itt kialakult. És kicsit tovább is lépnék abba a kérdésbe, mert ez újra és újra jön befektetők oldaláról, hogy mit keres valójában egy befektető. Csak azt arra spekulál, hogy el fognak indulni valamilyen tömegpszichológiai hype-ok. Ez a klasszikus spekuláció, aki csak az árfolyamot nézi, és azt mondja, hogy oké, azt remélem, arra fogadok, hogy az árfolyamok mennek tovább felfele, és a tömegpszichológia fogja hajtani felfele az árfolyamokat. Ez a mostani fejlődésekben is nagyon fontos, ha figyeljük, hogy a piacokban mi mozog, akkor ezt is érteni, hogy azért emelkedik az árfolyama egy vállalatnak, mert valójában az üzleti modellnek az értéke az különleges, az jó, megfelelő irányba fejlődés és nyereséges, vagy csak azért megy az árfolyam felfele, mert valami sztori pillanatnyilag modernnek vagy szexinek tűnik, és ezt a piac tereli maga előtt, tehát ezt józanképpel fontos látni. Ezt tudom, hogy nagyon komplex ez a gondolat, és ez az elvárás, ez a kérdés, főleg akkor, amikor főleg privát befektetők is sokszor azt mondják nekem, hogy ez az egész háttér, hókusz-pókusz engem nem érdekel, a fontos csak, hogy nyerjek, a fontos csak, hogy emelkedjenek az árfolyamok, és ezzel szembenézni, hogy ez az elvárás mire van ráépítve, ez remélhetőleg a kiábrándító vagy a józanító, hogy csak úgy olyan egyszerűen ne égessek el pénzeket. Tehát amit ma figyelni fog a piac, ezt már ugye többször itt említettem, az egyik, hogy alakulnak valójában a számok Nvidia-nál, tehát a forgalom, hogy alakulnak a nyereségek, és ami fontos, ez az új fogalom, ami egyre tisztában a chip tervezőknél kezd megjelenni, az úgynevezett lead time, tehát mekkora az az idő, amennyi szükséges, hogy egy chipnek a tervezése az kész legyen, és ez ugye ez lényeges, mert eddig a lead time Nvidia-nál is olyan körülbelül átlagban 8-10 hónap volt. Ha minden igaz, akkor a mesterséges intelligencia implementálásával ezt sikerül lecsökkenteni 3-4 hónapra, ami ugye rövid időre nézve azt jelentheti, hogy ez segít Nvidia-nak a nyereséget, a marzsokat magasan tartani, de a másik oldalról ez azt is jelenti, hogy ha lecsökken ez a legyártási idő, akkor a növekedési fantázia is visszacsökken, mert ugye most nagyon sok megrendelő azért hoz előre megrendeléseket, mert látják, hogy mennyi idő kell, amíg ez a chip le van tervezve, azután a legyártása, de hogyha közelebb kerülünk az úgynevezett just in time, tehát hogy azonnal tud reagálni az iparág, akkor előre hozni megrendeléseket nem szükséges, és akkor már lehűl megint egy picit az a növekedési fantázia, ami aktuálisan benne van. És ami így a háttérbe zajlik, de erről nem beszél senki, ez érdekes, nem nagyon keveset olvasok ezekről a témákról, az az Intel Day, tehát Intelnek van évente egy nagy konferenciája, amelyiken elég lényeges szereplők lépnek fel, és az insiderek azt figyelik, hogy itt mi lesz Microsoftnak, mi lesz OpenAI-nak a kommunikációja, a bejelentése, főleg a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan. Hova mennek az aktuális tervek, mit látnak, mik a tendenciák. Tehát a piac figyeli azt, hogy milyenek a számok. És ez privát befektetőknek is fontos, mert itt mi sokat beszélünk arról, hogy mi történik a tőzsdén, de a tőzsde mellett is megtörténnek ezek a dolgok, sőt, akkor, amikor egy pár iparág és akár emberek is problémába kerülnek, akkor elindul a kreatív motiváció ötleteket tálalni befektetőknek egy ilyen fantázia környezetbe, ötleteket tálalni, hogy a pénzhez jussunk. És itt a startup ötletek mindig ugye azok, amivel sajnos főleg privát befektetőknek és annak a rétegnek, akiről lehet tudni a szakma miatt, hogy oké, ott vannak tartalékok, és azok esetleg nyitottak arra is, hogy itt-ott kockázatot megvásároljanak, azoknak hihetetlen meséket és sztorikat szeretnek eladni. Ami a tőzsdén történik, az legalább keresztül kell lépjen különböző hivatalos lépéseken, könyvvizsgálók kell megnéznék a számokat, ideális esetben a bankok is, akik a tőzsdére meneteleket viszik, azok is megnézik a számokat, tehát ott nem annyira egyszerű meséket, sztorikat csak úgy egyszerűen eladni, habár ugye ezt az elmúlt évtizedekben többször láttuk, hogy ez is már megtörténhetett, sőt, amikor oda kerül a piac, hogy a tőzsdén is az az érzésünk, hogy már ott csak sztori van eladva, és mögötte semmi nincs, csak hajrá, a fő, fontos az, hogy pénzhez jutni, akkor már forró kezd ez lenni. De a tőzsde mellett ez privát, a radar alatt már most is megtörténik. Sajnos nagyon sok befektető oldaláról kapok anyagokat, ahol őket megkeresik különböző fantasztikus, kreatív ötletekkel, és egyre gyakrabban látom azt is, hogy itt mindenütt ott van a varázsszó, a KI, a mesterséges intelligencia, ez megoldja ezt, ez megoldja azt. Mikor kérdéseket teszünk fel, hogy ez honnan jön, ez hogy oldódik meg, honnan van az ötlet, ki fogja ezt megcsinálni, a KI, a mesterséges intelligencia erre a válasz, olyan mumusként, mert az állítólag mindenre ugye válaszokat tud adni. És mint befektető, valójában, amikor jön valaki, tehát és az ötlet, hogy az emberek kreatívak, ezt abból is lehet látni az elmúlt évtizedekben, így a 30 év arra is jó, vagy több mint 30 év, hogy nagyon sok olyan embert is teltem meg, akinek az volt az üzleti modele, hogy ő csak azt nézte, hogy hol vannak különböző pénzek, amihez esetleg hozzá lehetne jutni, ezek akár európai szinten is pénzek, vagy országos szinten pénzek, és akkor nem az a döntő, hogy van egy jó ötlet, és ezt elkezdik fejleszteni, és aztán megnézik, hogy oké, erre vannak esetleg olyan likviditási források, amit be lehet vonni, hogy még jobban finanszírozható legyen az ötlet, hanem megfordítják. Azt nézik, hogy oké, hol vannak pénzek, és mit kell kitalálni, mit kell oda faricskálni, hogy ez a pénzhez hozzájussunk. Hogy ezt valaki megcsinálja, oké, ha ez neki az üzleti modelle, és ezzel jól érzi magát, csinálja, de akkor legalább ne az én pénzemmel, vagy ne az ügyfeleknek a pénzével. És ezért, mint befektető is nagyon fontos újra és újra azt a kérdést feltenni, főleg amikor így a hivatalos színpadok mellett vannak a kvázi titkos, nagyon jó ötletek, és akkor oda van téve, hogy milyen fantasztikus a felpörgése, és ez lesz a következő Amazon, vagy ez lesz a következő Tesla, vagy a következő Meta ötlet, akkor fontos megnézni, hogy oké, van egy sztori, van egy ötlet, amit itt tálaltak. Ezt tegyük félre. Ki az, aki ezt az ötletet meg fogja valósítani? Tehát ki fogja elvégezni a munkát? Én az embereket akarom nézni. Mindig, amikor valaki küld egy ötletet nekem, és azt mondja, hogy na mit szól az ötlethez, mindig azt mondom, hogy tegyük félre a marketing anyadot, ki lesz az, aki ezt elvégzi? Bele egy videokonferencia, egy személyes találkozás, szembenézni vele, belekérdezni, hogy hallám, mi a motivációja, mi a hajtóereje, honnan jön az ötlet, hogy fogja ezt az egészet megvalósítani. Tehát ez mindig a személyzet minősége az, ami döntő az üzleti modellekbe. A másik kérdés, ami jön azután, hogy mikortól látható, hogy nyereséges lesz ez az üzleti modell, és azt megnézni, hogy ez hol helyezkedik el a piacba, hol vannak a célközönségek. És a jó ötleteknél még egy apróság van, és ebben mindig a fiatalok szoktak nekem segíteni, itt a fiamat is szeretem bevonni, mikor van egy ötlet, van egy sztori, és akkor eltűnik, és visszajön egy fél óra múlva, egy óra múlva, lehet, hogy néha napok múlva, és azt mondja, hogy nézit erre a chartra rá, és akkor látom, hogy az a fantasztikus ötlet, amit valaki esetleg próbál nekem eladni, hát az már létezik. Csak egy kicsit időt kell arra venni, hogy belenézni a nagy World Wide Webbe, és megnézni, hogy hol milyen szolgáltatások, milyen eszközök vannak. És ez mindig józanító, amikor van egy ilyen egy ötlet, és ez vicces, mert főleg az idősebb generáció ezelőtt a csapda előtt áll, hogy mivel akár az új technológiával nem foglalkozik olyan szinten és annyira intenzíven, mint a fiatalok, ilyen kvázi egyszerű, már létező ötleteket nagyon egyszerűen el lehet nekik adni, és nagy szemekkel nézik, hogy wow, ez ma létezik, és ilyen van. És amikor ezt a 14-15 éves fiammal így megbeszélem, akkor azt mondja, hogy tehát akkor azt jelenti, hogy ezt le akarjátok másolni, vagy azt, vagy ezt. Vagy akár megvan az ötlet már szolgáltatást én ingyen a netzbe, és ezt valamelyik felhőről le lehet tölteni. Tehát érdemes mikor jönnek ilyen ötletek, akkor a lelkesedés mellett és a gazdagás számolás mellett mindig félre menni egy kicsit, azt mondja, hogy oké, nézzük is meg, ez hova lehet elhelyezni. Ami a nap végén nagyon fontos, azt a kérdést is feltenni, hogy konkrétan mire fog kelleni az a pénz. Azért kell a pénz, hogy akik ott vannak, az infrastruktúra, azokat etetni, azokat életbe tartani, vagy pedig azért a pénz, mert technológia, fejlődés, piac, innováció, előkészíteni dolgokat. Tehát mi befektető mindig azt a kérdést is fel kell tenni, hogy a pénzemet miért adom oda, ezzel mi fog történni? És ugye ezt a képet nagyon sokszor, főleg amikor így kialakulnak ilyen felhős hype sztorik, szereti sokan elterelni azzal, hogy ja, de a nyereség, ja, de hogyha akkor a tőzsdét emelet el, és akkor ez, és akkor az a fantasztikus sztori, és akkor az összehasonlítható példák, hogy ezt a számokat megnéztük, és hogyha csak felét annyit fogjuk elérni annak, amit ez elér. Tehát ezek mind ilyen torzító képek, ezeket lényeges félresöpörni, és azt mondja, oké, nézzük csak meg a tényeket. Hova megy a pénzem? Ki fogja ezt kapni? Mit csinál ezzel a pénzzel? És ha már az üzleti modell odafejlődött, hogy valaki azt mondja, hogy oké, ebbe mégis investálnék, akkor nézzem meg, hogy ebbe mi az egyedülállóság, tehát az üzleti modellbe mi az a know-how, mi az az érték, ami akár konkurenseknek vagy másoknak egy érték, mert hogyha nem sikerülne annak, induljuk abból ki, hogy megvan a top managementi kör, megvan a top szakmai kör, ha ezeknek ez nem sikerülne, akkor kinek lesz ez egy érték, hogy legalább felvásárolja? Tehát, hogy akkor akár az üzlet beolvadjon egy nagyobb valamibe. Hol van ez a USP, Unique Selling Proposition? Mi az, ami egyedülávó teszi az ötletet? És ez kinek lehet érdekes, hogy akár oda menni és azt mondani, hogy fiúk, itt van egy üzlet, ezt el akarjuk adni, mert bármilyen okokból. Tudom, hogy ez józanító, főleg akkor, amikor szeretnek az emberek egy kicsit így álmodozni, hogy wow, fantasztikus, és a tőkepiacon keresztül és befektetésen keresztül gazdagok tudunk lenni. A nap végén mindig ez egy nagyon fontos kérdés, feltenni azt, hogy oké, az, aki most itt ül és a pénzemet akarja, ez konkrétan miért? Mi van mögötte, mi a sztori, és szembenézni azokkal, akik meg is fogják valósítani az ötleteket. Ez a témát már azért kellett beépítsem, mert az egyik oldalról, meg van hivatalosan is, ugye az, hogy halljuk és zajlik minden oldalról, hogy ömlik a KI téma, amire egyik oldalról persze, hogy vannak remények, mert ez szükséges, mert a gazdasági transformációkban szinte mindenütt a hatékonyság kérdése azt, amit keresünk, és ez kell, mert ebbe van érték, amit emelni lehet. De a másik oldalon persze, hogy amikor ilyesmi elindul, akkor az árnyék úszók is ott vannak, akik kihasználják és terelik el a figyelmet, és főleg amikor ilyen nagyon bizalmas, titkos, és csak ez az ötlet neked van, és ezt még nem tudják, de hogyha felfedezik, akkor ez nagy lesz, és az a sztori, ami jön néha, hogy igen, ezt a nagyok meg akarják akadályozni, mert ezzel rombolni fogja az üzleti modellt, és sorry, ezek mind ilyen szemfényvesztő témák, és érdemes kritikusabb lenni, gyorsabban nem belemenni ilyen bizniszekbe, inkább lassabban, és azután megnézni, hogy hova is fejlődik az egész sztori. Ezen ma este, a mai nap biztos, hogy megint ilyen hektikus lesz, de ez is jó, mert aki a tényeket veszi meg a tőzsdén keresztül, van egy ilyen higgadt megközelítés is, hogy ha már valaki spekulál, akkor a számokba bele spekulálni nem érdemes, mert a számok bejelentése előtt nagyon erotikusak a csapongók, a mozgások a piacokban, különböző érdekek nagyon jól tudják ezeket itt ilyen fázisban mozgatni. És ezért is van ugye az, hogy pont az insiderek, akik benn vannak a menedzsmenti körbe, akik ismerik a számokat, nekik nagyon-nagyon-nagyon kevés nap van egy év alatt, amikor ők a saját részvényeket egyáltalán megvehetik, vagy eladhatják, mert hát persze, hogy ők a számokat látják, tudják, hogy milyen számok lesznek a tőzsdének, a piacnak bemutatva, látják azt, hogy a számoktól mennyire térnek el az aktuális árfolyamok, tehát már mennyit pluszba árazott bele a piac, vagy mennyire alulárazta a piac, és akkor jönnek a számok, akkor erre lesznek reakciók. Tehát ez pont ezért is tiltott. Ma már a felügyeletek ezt főleg nagyon figyelik, ilyen benfenteseknek, az ismerőseiknek, az ismerősein keresztül, ez is már ugye nem annyira egyszerű téma, itt feltűnő mozgásokat ugyanúgy figyelnek felügyeletek, és sokan azt a kérdést feteszik nekem, hogy de hát ez hogy jönnének rá? Sokan elfelejtik, hogy mindenki, aki a pénzügyi struktúrába dolgozik, és az lebonyolításokba érintett, akár adminisztrációba, compliance oldalról, bárhonnan, ő köteles feltűnő pénzügyi tranzakciókat, mozgásokat pont számok jelentésével kapcsolatba jelenteni. Tehát itt ez a, én tudom és ismerem, és hát olyan megkapom ezt az infot, ez így valahogy a 60-as éveknek még a köpenyébe passzol, de ma ezeket nagyon óvatosan érdemes kezelni. Ami hivatalosan néha érdekes lehet, ez egy úgynevezett director's dealing, tehát amikor a top menedzsmentje a vállalatoknak elad vagy vesz nagyobb csomagokat, akkor általában ezeket ők kell jelentsék a felügyeleteknek, és ott a felügyelet is nyilvánosan ezt kimutatja, hogy most a top menedzsmenti körre bizonyos vállalatnak mit tett a részvényekkel, adott el, vett meg, milyen tranzakciók történtek. Ugye erről sokat most néha lehet is hallani. Jeff Bezos az elmúlt hetekben ilyen 2,5 milliárd dolláros csomagokkal, csomagnagyságrendekkel adott el Amazon részvényeket, és ez persze, hogy nyilvános, mert túl lényeges, hogyha ilyen mozgások vannak, hogy ez a háttérben történjen, vagy a radar alatt. Ezzel megnézzük, hogy a mai nap milyen lesz. Kíváncsi vagyok majd a divány beszélgetésre, és ez biztos, hogy élvezetes lesz Beával és Szilveszterrel. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!